Kedves hallgatóink, a következőkben a Klubrádió műsorát hallják. Csókai Andrással és Csókai Daniellával Kun Zsuzsa beszélget.
Már is folytatjuk a klub délelőttöt, és egy nagyon-nagyon nehéz témát boncolgatunk. Megjelent egy nehéz könyv, ez a címe, hogy Egy különleges nap, amelyik egy gyerek elvesztéséről szól. És aki segít ebben ezt az érzést és ezt a könyvet megérteni és feldolgozni, dr. Csókai András, bocsánat, Altai Daniella a felesége. Talán azért mondtam Csókai Andrást előre, mert az ő nevét többen ismerik, idegsebész és kutató. És hasonlót éltek át, ha egyáltalán van hasonló a tragédiákban, 10 évesen, a gyerek volt 10 éves, elvesztették a fiúkat. Olvasták a könyvet, itt egy 3,5 éves gyermekről van szó, egy francia történet, egy igaz, valós történet, és vállalták, hogy kicsit rossz ez a népszerűsítés, azért mondtam, ha megértetik a olvasókkal ezt a könyvet, hogy mi történik egy családban, amikor egy gyerek meghal. Lehet-e boldog az ember egy halál után, egyáltalán túl lehet-e élni az ember gyerekének a halálát, és túl lehet élni, mert itt ülnek?
Túl lehet élni, és azért lehet túlélni, mert túl kell élni. Ha az embernek egy nagyobb családja van, akkor felelősséggel tartozik azok iránt is. Akik teljesen egyedül vannak, és úgy élik ezt meg, azoknak sokkal-sokkal nehezebb. Az ő nevükben nincs is jogom beszélni, mert én azt nem éltem át. Én azt éltem át, hogy mellettem volt egy család, a szüleink, és mellettünk voltak még a 4 megmaradt gyerekünk, akiknek abban a pillanatban elkezdtem örülni, hogy ők még vannak, és mellettünk vannak, és a bajból ők húztak ki minket, mert egy olyan családi összefogás indul meg, ami erőt és lelket ad az embernek, és hát nem utolsó sorban az embernek a hite az azért nagyon sokat segít.
És akinek nincs hite, mint hogy a könyvben,
akinek,
ennek a házaspárnak nincs hite?
De, a házaspárnak is van hite. Most még egyszer elolvastam a fülszöveget, ennek a második résznek a fülszövegét, hogy a hit is segítette őket. Hát akinek nincs hite, annak is van élete. Tehát annak is tovább kell csinálni az életét. És én azért örültem ennek a könyvnek, mert ez a könyv nem a hitet hangsúlyozta ki, és tudatosan nem. Tudnilik, azok az emberek, akiknek hite van, sajnos az egy kis rész. És akik ebben a cipőben járnak, és ilyen sorsszerű csapás éri őket, amiről nem tehetnek, azoknak is tovább kell élni, és ez a könyv azoknak ad erőt. Mert valóban itt, mint egy lehelet hatja át a könyvet, hogy ez a nő végül is elmegy a templomba, és ott milyen erőket kap, az egész könyv nem erről szól, hanem
nekem
arról...
az érdekes volt, bocsásson meg, amikor úgy beszélgettünk. Igen. A sajtótájékoztatón, a könyvbemutatón ott voltam, és azóta is ez jár a fejemben, hogy elhangzott az a mondat, hogy ez az élet, ez nem rólunk szól. Tehát ha meghal egy 3,5 éves gyerek, ha meghal egy 10 éves gyerek, akkor az ő életét kell nézni, hogy neki a sors, vagy ahogy maguk fogalmaznak, a Jóisten ennyit adott, és az szép volt, vagy olyan volt, amilyen. Az ember egy halálnál mindig saját magát sajnálja, és saját magát helyezi bele. Pedig ezt el kell engedni, persze, hát ezt könnyű mondani, ezt mondjuk a doktor úr megérte, és itt van egy dupla csavar ebben a történetben, hogy a fiúk az egy epilepsziás rohamban halt meg, ha jól tudom.
Egy epilepsziás balesetben, és egy gyógyult, abszolút jó indulatú rövid lefolyású epilepsziás betegsége volt.
De mi a baleset akkor?
A baleset az, hogy a kertünkben volt egy régi medence, és annak a 20 centis vizébe valószínű valami mini rosszullét kapcsán beleeshetett. És
de rosszullét az epilepsziától volt.
Valószínű, de ezt nem mutatta ki semmilyen boncolást, tehát ezt nem tudni, de hát valószínűsítjük, mivel volt epilepsziás előzmény, bár abszolút iskolába járt, sportolt, tehát nem volt semmi gond, csak ez mindjárt felhívja a figyelmet, hogy azért azt tudni kell, ezt sajnos nem tudtuk előtte, hogy 20-szor akkora az epilepsziásoknak a populációjában a halálos tragikus balesetek száma. És ez nem azokat éri, akiknek van 2 naponta rohamuk, mert azokra annyira figyelnek. Pont azokat éri, akik már úgy néznek ki mondjuk, hogy gyógyultak, és akkor egyszer csak puf, jön egy roham, és a saját hányásába hanyatvekve megfullad.
Most ha, orvos...
ha ezt tudtam volna, hogy ez ennyire éles, akkor én is megpróbáltam volna a három perces megfigyelési ritmust szabályozni, de hát ebbe beleőrül egy család, ez nyilván meg nem lehet. De hadd mondjak valamit az előzőekhöz, a hitkérdéshöz. Én úgy, nekem az a véleményem, és azért sok lelki ember ezt vallja, függetlenül attól, hogy milyen kultúrából, vagy milyen vallási körből származik. Ott legmélyén belül az embernek, legmélyén mindenki találkozik, mondjuk így, a végtelen igazsággal és irgalommal. Legyen az buddhista, vagy laóce, vagy konfucionista, konfuciós tanítás, vagy legyen az egy materialista, a lélektudomány. Tehát ott a valóságunkban legmélyen mindnyájan találkozunk a végtelen igazsággal és irgalommal. Más kérdés, hogy ezt nem fedezzük fel, vagy nem tudjuk megnevezni, hogy ki ez? Jézus, Buddha, vagy...
Miért vett el a Jóisten maguktól a gyerekét?
A Jóisten soha nem vesz el, mindig csak hagyja a dolgokat, maximum hagyja a dolgokat. Ez egy misztérium, ez egy kétségtelen misztérium. A Jóisten nem talicska Isten, hogy arra menjen mindig, amerre mi szeretnénk tolni, hiszen akkor a világ egészen másképp működne. Mi emberek hagytuk ott a paradicsomot, nem Isten kérte, hogy onnan menjünk ki. Tehát az egy hívő szempontból beszélek most nyilván. Tehát nagyon rossz attitűd, amikor egy ilyen dolgok történik, azt csinálni, hogy Istenem, miért vetted el? Istenem, miért csináltad
ezt? Maga nem mondta ki, vagy egyikőjük sem mondta ezt?
Ezt nem mondtuk ki, csak végtelen szomorúság volt, és az még egy utolsó gondolat, hogy a nők sokkal erősebbek, ezt megtapasztaltam, mert én tényleg összezuhantam, de a feleségem, a Dani, az nem zuhant össze, az amit mondott, hogy a családnak élnie kell. Én is ezt mondtam, élnie kell, de én jelen pillanatban ebbe a történetbe nem tudok visszaszállni, én el vagyok magamba a szomorú hitemmel.
Az összezuhanás mit jelentett?
Dolgozott? Az, hogy inaktívá válik az ember, bevánszorog a munkahelyére, lemondja a nehéz műtéteit, és valahogy megcsinálja a feladatát.
Ez olyan érdekes, hogy maga, aki naponta találkozik a halállal, szinte naponta, minden tud róla, az anatómiáját. És amikor ő ugyanezt átéli, akkor már nem orvos többet.
Igen, azért, mert a halál azért mégiscsak misztérium. Tehát a tudomány számára nem megismerhető. Tehát ezért azért, akár aki minden nap találkozik, mondjuk a hospiszosok, de valóban egy idegsebész is heti kétszer biztos találkozik ezzel, az egy bizonyos fokig messzebb lát bele, de nem látja át, mert a halál az mindig, hogy mikor következik be, mikor hagyja el a lélek azt a porhüvelyt, mikor válik le a hordozó rakéta, ugye, és megy vissza, ahonnan jött az embernek a lelke, ami az örök életre van hívva, arról nagyon keveset tudunk, és nagyon buta az az orvos vagy tudós, aki azt mondja, hogy én ezt is tudom.
Azért az nagyon fura, hogy pont maguknak jutott ez a gyermekhalál. Tehát pont egy orvosnak, akinek szinte ez a szakterülete, az epilepszia, az idegtudományok, a kutatás. Tehát
sajnos
itt is van valami...
Nem? Azért szétválnak az idegtudományok. Aki epilepszia sebészettel foglalkozik, annak mondhatjuk, hogy valamelyes, de az is inkább átadja, megoperálja az epilepsziás gócot, de utána átadja a neurológus, epileptológusnak a betegvezetése, kezelése. Tehát annyiba, hogy idegtudomány, abba lefedem, de mindennapi gyakorlatban én gyerekepilepsziával soha nem foglalkoztam.
És utána sem, hogy a fiúk meghalt? Tehát nem volt ez
utána
fontos?
Utána nagyobb rálátásom van az egészre. Én szerintem ugye az egy nagyon nagy probléma, hogy a modern tudomány az mindig sikert akar. És mivel az olyan epilepsziának, aminek nem tudjuk az eredetét, ott is az a cél, hogy gyógyszerrel tünetmentessé tegyük, és visszadobjuk az életbe. Mit jelent az? Visszadobjuk a stresszbe. Már egy negyedikes gyerek stresszbe van, felvételizni kell, az ötödik általános iskolába versenyhelyzet van. Hát ennél rosszabb egy agyi görcs tevékenység, mert az epilepszia az, nincs, mint hogy rárakunk egy stresszet. Csak hát ehhez meg kellett ennek történnie, hogy ezt most így lássam, hogy akik hozzám fordulnak, ilyen gyerekepileptológiai, mondom, hogy nem vagyok epileptológus, de mindig azt a tanácsot adom, ne legyen versenyzet, nem érdekes, hogy tanul, ne legyen versenyzet, forduljon a művészetek felé, de ott is nem versenyhelyzetbe, vagy forduljon a vallás felé, minisztráljon. Szóval sok minden van, ami kinyomja az ember életéből a stresszt, mert az biztos, hogy az a legrosszabb, és már sajnos a pici gyerekeket is megterheljük stresszel.
Egymásra mutogatott, azt hittem, hogy folytatja Dani, vagy hogy szokta szólni?
Igen, Dani.
A megszólított neve.
Sajnos, amit András mond, hogy ez a követés, a könyvnek, hogy visszatérjek a könyvre, ők is rájöttek, ez a házaspár is rájött arra, hogy a gyereket hagyni kell élni. Nem tudom, emlékszik erre a momentumra, hogy rosszul is esett, hogy ezt mondja az orvos, hogy hagyja már azt a gyereket élni. Én is eljutottam ide, bár eszembe nem jutott, hogy ez így végződhet, mert epilepsziában nem kell meghalni. Balesetbe halt meg, azért, mert ha nem arra dől, amerre dőlt, hanem a másik irányba, akkor megtaláljuk összeesve, és minden megy tovább. Tehát ez nem kellett volna, hogy így legyen. De az, hogy András a 3 perces követést mondta, ha belegondolok, amit az ember a mellékhelyiségbe tölt, az több idő 3 percnél. Tehát egy szülőt megterhelni avval, hogy még 3 percre se hagyja figyelem nélkül, amikor otthon marad egy ilyen beteg gyerekkel, az, én megmondom őszintén, én ezt gyakoroltam, mert 5 gyerekünk volt, szinte lehetetlen.
Ezért nem tanácsolják az orvosok, mert kimutatták statisztikailag, hogy annyira tönkre megy a család egy ilyen lelki megterhelésbe, hogy nem bírja ki. A családban lesznek többen öngyilkosok előbb, mint ahogy...
Nagy az öngyilkos aránya.
Nem, hát nem bele lehet őrülni ebbe a helyzetbe, hogy nekem 3 percenként éjszaka-nappal észlelnem kell a gyereket. Azért mondom a 3 percet, mert a legrosszabb esetet feltételezve, hogy a saját hányásába megfullad, azt 3 percig bírja ki. Ott hát vannak az éjszakák, különben van ilyen eset, hogy éjszaka megfulladt a gyerek a szülő ágyában, a szüleje mellett a álmába.
Hát a másik nagy kérdés, hogy szabad-e egy gyereket állandó betegségtudatban nevelni?
Annak a gyereknek nincs élete.
Tehát a jelenlegi tudományos álláspontot én nem ítélem el, csak én úgy utólag bánt engem, mert én kipróbáltam volna ezt a 3 perces észlelést. A Dani azt mondja, hogy ez irreális. Hát néha az ember képes csodákra, jóisten segítségével lehet, hogy nem mi lettünk volna, csak ez egy ilyen megjegyzés.
Szóval egy 10 éves kisfiú, aki egészségesen éli az életét, sportol, rosszalkodik, mindenfélét csinál, amilyen egy egészséges kisfiú, az nem bírja ki, hogy az asztal lábához kössük. Szóval az ő viszonya a szüleihez, akik ilyenné válnak, én nem tudom elképzelni, hogy javuljon, az csak romolhat. De az ő életminősége is romlik. Amikor ez kiderült, ez a betegség, akkor a legnagyobbik fiammal, aki szintén orvos, beszéltünk aggodalmainkról a Marcival kapcsolatban, és abban maradtunk, hogy mi ne kergessük bele magunkat ebbe. Természetesen, ha tudtuk volna, hogy mi történik, akkor lehet, hogy ilyettem be azt mondtam volna, hogy de mégis, de azért az a ritkaság, ami velünk történt.
Hát meg az ember nem szeretné előre tudni, hát hogy ne, hogy...
De elképesztő epilepsziás balesetek vannak különben, elképesztő. A legvadabb dolgokat produkálja ez pont a váratlanság és a hihetetlensége.
Azt mondják meg nekem, amit elmeséltek a könyvemutatón, hogy boldogok tudnak lenni. Tehát ez a szó, ez úgy engem megütött, hogy azt elhiszem, hogy elfogadják, túl kell élni a családot, de boldog is lehet az ember?
Igen, ez végül is ezért érdemes. Karácsony előtt különösen erről érdemes beszélnünk szerintem, és azért van még annyi időnk. Igen, ez határozottan állíthatom, hogy igen, és ez nagyon-nagyon szépen visszajön a könyvből. Valóban, ahogy tetszik mondani, nem vallásos úton jön vissza. Tehát a könyvben nincs kihangsúlyozva az Isten hit, igaz? De azért ezek nagyon mély lelkületű emberek, és szerintem ebbe a szenvedés útjába, mert itt ez a lényeg, ők leszenvedték a 3 év alatt, amit mi utána szenvedtünk le, a hirtelen tulajdonképpen ugyanarra végpontra ért. Le.
Igen, mert a könyvben a gyerek tulajdonképpen megkapta 2 évesen a halálos ítéletét, meg igen, a szülők, igen, hogy igen, nem fog igen. hosszú ideig élni ez igen, a gyerek.
Igen, végigmentek ezen, a szenvedésnek van teremtő energiája, ha el tudom fogadni. Ha ki tudom mondani azt, hogy igen, ennek szabad lennie.
ennek nem csinálok lenne. Mártírt magamból, nem meg a családomból.
Igen, ugyanígy megesik másik emberre. Na mostan itt azért én nekem személyesen az a véleményem, hogy a nem hívő és a hívő ember útja ugyanoda vezet, megtalálja azt a legmélyebb valós énjét, ahol mégiscsak találkozik a teremtővel.
Hogy jött önnek az áttörés, hogy vissza tudott térni a munkába? Mi történt akkor? Csak az idő gyógyította a sebeket?
Én, mivel én hívő ember vagyok, engem az Úr Jézus gyógyított meg. És a szerető feleségem és környezetem. Illetve rögtön ő adta meg azt a kezdeti erőt, amivel szép lassan állogattam talpra, de amikor érzelmi szinten megismertem azt, hogy az a tanítás, hogy feltámadunk, testben támadunk fel, és annak lesz egy olyan megnyilvánulása, hogy egymást megölelhetjük, és ez benne van az evangéliumban.
Ja, hát ezért könnyebb tehát a hívő embernek, mert ezt így látják.
A hívőnek könnyebb, de nekem is ez másfél évet tartott. Tehát amire Jézus azt mondja a kereszten, hogy amikor azt mondja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, éli, éli, lama sabachthani, ugye arra egy perc múlva jön a válasz, atyám, kezedbe ajánlom lelkem. Na, ez egy hívő embernél tarthat még 70 évig, élete végéig, nálam másfél évig tartott, hogy igen, semmi baj, megszabadott történni. És ettől fogva teljes a boldogság, sőt, egy magasabb szinten tudtam hinni, ezért vagyok most boldogabb, és ez nem belemagyarázás, ez valóságos érzelmi, értelmi, akarati megtapasztalás az emberben ennek az igazsága.
Hát azt láttam, hogy ott van a telefonjában Marci, és azt mondta, hogy azért minden nap egy kis videót megnéz róla.
Meg, amikor egy rózsafüzér tizedet mond, azt szoktam meghallgatni róla.
És mit érez, amikor újból hát látja, újból?
Az, hogy sokkal többet vagyok vele, mint az összes többi gyerekemmel együttvéve naponta, mert állandóan vele vagyok. És ez tényleg egy megszapasztalás.
Éreztek ketten, mert ez egy két különböző emberről van.
Nem, mert én...
Egy testben egy lélek vagyunk, de mégis különbözőek azért.
Mert én ugye ébredéstől lefektetésig voltam vele, és én nem vagyok vele többet, szóval nem mondhatom azt, hogy nekem nem hiányzik. Az igaz, hogy tudok boldog lenni. Ezt se hittem volna korábban, hogy ilyen lehetséges, de tudok boldog lenni, de hát azért hiányzik, bele gondolom azt, hogy ez az epilepsziás lét mit okozhatott volna neki, és arra gondolok, hogy lehet, hogy a Jóisten inkább megszabadította őt ettől az epilepsziás élettől. Egy érdekes momentum a temetésen történt, oda jött hozzánk egy barátunk, aki, 70 éves barátunk, aki egy házaspár, aki elmondta a feleségének, hogy hát figyelj, hát tudod, én is epilepsziás vagyok, 20 éves korom óta, az 50 éve, én sose hittem volna, hogy ebben meg le lehet halni. Na most egy hónap múlva az ő temetésén voltunk, és ő
is
valószínűleg...
Fulladásban balesetben halt meg, igen. A párnájába fulladt bele. Párnájába.
Egymás között voltak viták erről, hogy vádaskodás, hogy
nem.
A házasságuk nem tört nem. meg? Tehát nem. Ilyen, mert nem. Csak a gyakorlatot kérdezem, hogy hányszor
nem.
van,
nem.
hogy...
Paradox módon a szenvedés megerősít. Tehát még szerelmesebb vagyunk egymásba, mint előtte voltunk. Tehát még megerősíti a házasságot, nem az, hogy...
Ja, azért
hogy...
tud olyanról, ahol nem,
hát
ahol
igen, valaki... Igen,
sajnos, minden van,
aki, igen, van.
Beletör egy házasság, mert elkezdik okolni, hogy akkor a pohár vizet, ha nem viszem ki, akkor lehet, hogy éppen jobb szememmel oda néztem volna, és láttam volna, hogy beesik, vagy mit tudom én.
Tehát ez a saját házuk saját kertjében történt?
Ott, és mi bennültünk a nagyszobába, és ott kint történt. Éppen különben vitatkoztunk valamint, de ez mellékes. Tehát elkezdhetnénk hibáztatni, hogy miért kellett akkor vitatkozni ezen a dolgon, mi nem. Hát azért, mert...
Tehát, mert ilyen az élet.
Mert az élet közben zajlott.
De azért ehhez kell az, hogy az ember, és itt nem tudok... aki azt mondja, hogy én nem hiszek Istenbe, az is tudja, hogy Isten van. Mert akkor nincs értelme ennek a mondatnak. Szóval tetszik érteni? Tehát én szerintem a nem hívő is el tud jutni ebbe a legbelsőbb békébe, ahol ő nem nevezi meg, a marxista nem nevezi meg, de ugyanavval a teremtővel találkozik, mint a elkötelezett szerzetes.
Hát én ezt egyszerűbben úgy fogalmazom, hogy túl akarom élni, élni akarok, vagy bele akarok pusztulni. És hogyha túl akarom élni a gyerekem halálát, akkor mindent megragadok, hogy ez megtörténjen. És főleg, ahol egy ilyen nagy család van, hát Danielának is szülei, a 4 gyerek, tehát nem lehet mindent felolvasni. feláldozni, gondolom, én persze hát okosan, vagy mondom itt az okosságomat, én nem értem ezt meg, de racionálisan az úgy néz ki, hogy egy családot kell megmenteni, és a túlélésre, nem?
Így van, így van. Ami a könyvben engem megragadott, és aha élményem volt, vagy azt mondom, hogy igen, ezt talán nekünk is sikerült megvalósítani, az a tudatosság, ahogy ez az írónő a családját, de a házasságát is meg tudta menteni. Nem tudom, emlékszik-e rá, mert ugye ez csak egy mellékszál, hogy ebbe az ápolásba, ebbe a 24 órás szolgálatba úgy eléltek egymás mellett, és egyszer csak arra ébredtek, hogy már nincs mondani valójuk egymásnak. És rádöbbentek arra, hogy nekik ezt is meg kell oldani, ezt a problémát, és ezt is tudatosan lehet megoldani. Szóval az embernek az életét tudatosan kell élni, ez egy üzenet a saját gyerekeinknek és az ő korosztályuknak, hogy nem lehet csak úgy élek bele a világba.
Azt mondjuk, hogy például, hogy egy méhen belül elhal egy ikerpárnak az egyik fele. Arra szokták mondani, hogy ez nem egy egyszerű történet, legyintünk reggyet, hogy de született egy, de ez nem így van, mert nem. Ezek összetartoznak.
Van,
na most itt az ő gyerek is összetartozott. Hát, itt ebből hiányzik egy gyerek, és akkor most a szülőket kiveszem, hogy ez a gyereknek azért lényegesen nehezebb ezt megélni, mert hát maguk túl akarták, meg akarták, de hát a gyereknek hiányzik a testvére.
Rá is kérdeztek. Igen. A 34 éves, akkor 33 éves volt a fiam, megkérdezte, hogy mama, eddig egy boldog család voltunk, egy burokban éltünk, mi lesz most velünk, hogy fogunk mi így tovább élni? Mindenki hajszolja egy kicsit a boldogságot, a fiatalok különösen. Nem is tudták elképzelni, hogy van tovább. Én meg csak azt láttam, hogy nekünk fáklyának kell lenni a családba. Hogy oldja meg az én gyerekem az életében a nehéz helyzeteket akkor, ha ő azt tapasztalta, hogy az én szüleim ebbe öngyilkosok lettek, beletörtek, megkeseredtek, nem tudtak velünk többet már mosolyogni, nem tudtunk egy társasjátékot játszani, nem tudtunk egy boldogan nyaralni, azért, mert velünk ez megtörtént. Tudatosan az elején, nem szívből jött persze, de tudatosan talpon kell maradni.
Mit gondolnak, hogy Marci, ha nagyon hisznek, és van egy következő életünk, Marci most hol van, mit csinál?
Hála Istennek, erről különben írtunk mi is egy könyvet, a Szent Istvánnál jelent meg, Jól látod, apu, alcímmel. A gyerekekre biztos ígéret van, hogy rögtön a mennyországban vannak. Még van egy ígéret a jobb latorra, még ma leszel a paradicsomban, azt mondja Jézus a jobb latornak. Tehát a bűnbánó emberre is van egy biztos ígéret, tehát nem kell a felnőtteknek elkeseredni, ha bűnbánó életet tudnak élni legalább az utolsó pillanatban, ugye a halál előtt, akkor ők is ott vannak rögtön, még ma a paradicsomban. És ez nem tréfa, és mosolyogva mondom, úgyhogy teljes mértékben nyugodtak vagyunk, a Marci sokkal jobb helyen van, mint itt a Földön lenne. Az, hogy én a földi mi voltomnak, ez fáj. Hát ez
egy legyen
dolog.
A saját problémája.
Ez legyen a saját problémája, de hogyha eljutok oda, azért nem akarom hívő útra terelni ezt az egész dolgot, az eljutok a belső valóságomba, hajlandó vagyok ezen az úton végigjárni is az összes kellemetlenségeivel, ezen a meditatív úton, akkor ott ugyanezt megtapasztalnom, óriási igazságtalan lenne az Istentől, hogyha valaki nem egy vallásos kultúrkörbe születik, akkor ő ki lenne ettől zárva. A jó Isten nem ilyen igazságtalan.
Hallottam szülőktől, ahol súlyos beteg volt a gyerek, és meg is halt. Részben, hogy a gyerek lényegesen egyszerűbben, könnyebben fogja föl ezt a halál kérdést. A másik, hogy elküldte az ágyától a szüleit, hogy nyugodtan mehessen
igen,
el.
Félvel.
Mert látta a feszültséget
igen.
A szülőben, és...
Azt nem tudjuk, hogy kit látott. Mert lehet, hogy látta a feszültséget, de ő azért már valahol ott máshol volt.
Nagyon szépen köszönöm Daniellának és dr. Csókai Andrásnak, ráadásul vissza is kell engednem a doktor urat, mert most ugye nem szólalt meg a telefon, de ide igen. Van készítve az összes telefon, mert éppen ügyel a kórházban. Igen. Egy különleges ügyet. Nap, tessék?
Telefonon, de...
Telefonon, hát telefonon műteni nem lehet, de legalább konzultálni, igen. Szóval egy különleges nap ennek a könyvnek a cím, és köszönöm szépen, hogy megosztották ennek kapcsán a saját életük fájdalmát és örömeit is. Köszönöm, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen.
A Klubrádió műsorát hallották. Csókai Andrással és Csókai Daniellával Kun Zsuzsa beszélgetett. Mária Rádió.
Hírpercek.